Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Békási Szabolcs, országos kollegiális vezető háziorvos. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. A járvány harmadik hullámának felszálló szakaszában vagyunk most. Békeidőben ugye a háziorvos az, aki napi kapcsolatban van az emberrel. Járvány idején mi a háziorvos dolga? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, én is köszöntöm sok szeretettel a hallgatókat. Valóban a járvány harmadik hullamának a felszálló szakaszában vagyunk, ezt sajnálatos módon a saját bőrünkön is tapasztaljuk, hiszen a házi orvos az járvány idején is, aki elsőként találkozik a koronavírus fertőzés tüneteit mutató páciensekkel, hiszen nálunk jelentkeznek először a betegek a tüneteikkel, nálunk indul el a tesztelési folyamatnak az első lépése, mi kérjük meg ugye a PCR teszteket, és ugye a mi rendszereinkben kerül diagnosztizálásra is a beteg, hiszen az elektronikus egészségügyi térben látjuk elsőként a betegeknek a pozitív vagy negatív eredményeit. És hát, ahogy szerkesztő úr is említette, sajnálatos módon egy januári, február elejé több hetes békésebb időszakot követően az elmúlt másfél hétben jelentősen megugrott a koronavírus fertőzés klinikai tüneteit mutató eseteknek a száma.
Ugye, azt mondja, hogy önök találkoznak először a tüneteket mutató beteggel, de hogy az ember saját magával találkozik először, amikor tüneteket vesz észre magán. Az orvosoknak most már van egy éves tapasztalatuk arról, hogy milyen tünetekre kell figyelni, ami egy laikus ember számára nem teljesen egyértelmű, mert ugye a tüszögés az mástól is van, az orfolyás mástól is van, a köhögés mástól is lehet. Mi az, amikor kezdjünk el mi betegek aggódni, hogy ez most a COVID, és nem valami más?
Ezek az úgynevezett influenza-szerű tünetek, amiről már bizonyára sokszor hallottak a hallgatók, de nem lehet ezeket elégszer ismételni. Tehát a magas láz, a fejfájás, az ízületi fájdalmak, az elesettség és súlyosabb esetben nehéz légzés, fulladás, ezek mind-mind olyan tünetek, amik a koronavírus fertőzés gyanúját felvetik a vizsgáló orvosban és a páciensben egyaránt. Ugyanakkor azt is érdemes kihangsúlyozni, hogy a korlátozó intézkedések miatt feltehetően az egyéb légúti megbetegedések száma az tulajdonképpen a nullára redukálódott szinte. Influenza járvány például nincs is jelenleg Magyarországon, ezért minden páciens, aki bármilyen légúti tünetet mutat, az sajnálatos módon potenciálisan koronavírus fertőzöttnek is tekinthető egyben.
Van már valamilyen adatuk arról, hogy milyen százalékban tekinthető koronavírus fertőzöttnek az a páciens, aki influenza nélküli időben influenza-szerű tüneteket mutat? 10-ből 8, 10-ből 7?
Hát ez pontosan egy hosszabb időszak lezárását követően lehetne megválaszolni ezt a kérdést. Gyakorlati tapasztalatomat tudom ezzel kapcsolatban elmondani. Sajnálatos módon a megkért vizsgálatok mögött nagyon-nagyon nagy arányban igazolódik a koronavírus fertőzésnek az esete. Tehát, hogy ez most 10-ből 8 vagy 10-ből 7, erre nem fogok pontos számot tudni mondani, de a légúti tünetek túlnyomó részének hátterében a koronavírus fertőzés igazolódik.
Mi történik a háziorvosi rendelőben akkor, hogyha valaki tünettel jelentkezik? Azért érdekes ez, mert azt tanultuk, hogy lehetőleg az első tüneteinkkel ne kezdjünk el feltorlódni a háziorvosnál, mert akkor a váróban ott lévő többi beteg is előbb-utóbb koronavírusos lesz. Szóval mi a mi teendőnk, és mi a háziorvos dolga ebben a szakaszban?
Így van, ez a szabály ez jelenleg is érvényes. Erre egyrésztről még a koronavírus járvány múlt év márciusában történő kirobbanását, kiteljesedését követően egyrésztről azért volt szükség, hiszen a egészségügyi dolgozókat, beleértve a háziorvosokat és a háziorvosi asszisztenseket is védeni kellett a megfertőződéstől, hiszen a nemzetközi tapasztalatok azt mutatták, hogy az egészségügyi dolgozók körében és beleértve a háziorvosokat is nagyon nagy a megfertőződés aránya és a házi orvosok egyfajta vektorként közvetíthetik a betegeik körében a fertőzést. Már ez a probléma nagy részt megoldódott, hiszen a házi orvos kollégák nagy része is már átesett a védőoltáson, így reményeink szerint az ő megbetegedésükkel már nem kell számolni a közeljövőben. Ugyanakkor az a probléma továbbra is fennáll, hogy egy zsúfolásig telt házi orvosi váró az nyilvánvalóan kedvező közege a koronavírus terjedésének, ezért továbbra is az a szabály, hogy aki bármilyen légúti tünetet mutat, azoknak a pácienseknek előzetesen telefonon kell konzultálniuk a házi orvosokkal. Ez nagy kihívást jelent a beteg és az orvos számára egyaránt, hiszen nyilvánvaló tény, hogy egy személyes fizikális vizsgálaton alapuló ellátás az sokkal komfortosabb mindkét fél számára. Ugyanakkor most ehhez a helyzethez kellett alkalmazkodni a betegnek és a vizsgáló orvosnak egyaránt. Hozzáteszem, hogy a házi orvos kollégák nagyon jól alkalmazkodtak ehhez az új helyzethez, és nagy tapasztalatra tettek szert a különböző telemedicinális és távkonzultációs eszközök használatán alapuló ellátásformákat illetően, és nagy biztonsággal tudnak így is helyes döntéseket hozni. És ez a helyes döntés lehet adott esetben egy légúti tüneteket mutató páciens esetében a koronavírus fertőzés diagnosztizálásának a kérdése is, a koronavírus teszt elrendelése, a beteg otthoni megfigyelésének a utasítása.
De hogy tudják ezt megoldani? Azt még csak el tudom képzelni, hogy megkérdezik a pácienst, hogy van-e láza, mert az embereknek szokott otthon lenni lázmérője. Ha megméri, akkor azt tudja. De hogy hogyan veszi a levegőt, az telefonkagylón keresztül elég macerás megérteni, nem?
Elég macerás megérteni valóban. Én ezzel kapcsolatban egy nagyon szemléletes példát szeretnék bemutatni a hallgatóknak, amit már több fórumon elmeséltem, és lehet, hogy többen ezt már hallhatták is tőlem. Egy 40 év körüli nőbetegem jelentkezett telefonon keresztül ellátásra pár hónappal ezelőtt a praxisomban, aki pár nappal korábban lett igazolt koronavírus fertőzött beteg, száraz köhögésről és fulladásról panaszkodott, mint nagyon sokan a koronavírus fertőzött betegeink közül. Ezért nagyon nehéz volt valóban telefonon keresztül objektíven felmérnem azt, hogy ez a fulladás, ez milyen mértékű. Ezért megkértem, hogy a telefonos konzultációt egy videokonzultáció keretei közé konfirmáljuk, vagy konvertáljuk, és a videokonzultáció alkalmával tulajdonképpen objektív módon meg tudtam figyelni azt, hogy a páciens valóban fulladt, hiszen a légzési segédizmait használta, pár lépés megtételét követően nehezen vette a levegőt. Tehát ez is egy olyan eszköz például, ami azért nagy segítség a vizsgálóorvos számára.
Mit csinál a vizsgálóorvos, ha megállapítja, hogy itt azonnali segítségre van szükség, és mit, hogyha azt mondja, hogy ez még nem olyan fokú, hogy azonnal intézményi ellátás legyen szükséges?
Ha nem olyan fokú a megbetegedés, hogy azonnali intézményi ellátásra lenne szükség, akkor természetesen megkéri a pácienst, hogy lehető leggyakrabban jelentkezzen az ellátásra. Ugye ez legyen egy minél gyakoribb telefonos visszajelzés, ahol egy állapotfelmérés történik napról napra, a vitális paramétereket lehet valamilyen módon monitorozni, és ez nagyban segíti a vizsgáló orvost, hogy időben meghozza a megfelelő döntést a kórházi kezelés elrendelése szempontjából.
Mi történik, amikor a házi orvos kórházi kezelést rendel el, akkor mit csinál, mihez nyúl először, melyik telefont emeli föl, kit hív?
Természetesen a mentőszolgálatot, hiszen itt nem lehet késlekedni avval, hogy több óra elteljen, hogyha a páciens állapotá valóban veszélyeztető, hiszen itt minden óra számít. Az a gyakorlati tapasztalat, hogy a koronavírus fertőzött betegek állapota rohamosan tud romlani, akár óráról órára nagy mértékű változás állhat be a páciensek állapotában, úgyhogy itt az időfaktornak nagyon nagy jelentősége van. Amennyiben a vizsgáló orvos telefonon vagy videokonzultáción keresztül úgy ítéli meg, hogy a beteg állapota kórházi ellátást igényel, akkor azonnal értesíti az országos mentőszolgálatot. Egyébként ezt szoktuk a betegeinknek is tanácsolni, hogyha magukon észlelnek olyan tüneteket, akkor ők se késlekedjenek, és mi hamarabb riasszák a országos mentőszolgálat egységeit.
Átalakították a házi orvosok az ő saját elérési rendjüket, mert vannak olyan házi orvosi praxisok, ahol nem minden nap egész nap rendel, nyilvánvalóan, mert nem lehet annyit dolgozni egy házi orvos, hanem hétfő, szerda, péntek, aztán a másik héten másik rendben. Ebből az jön, hogy ezt vagy nagyon kell tudni, vagy az ember nem feltétlenül éri el azt a házi orvost. Oda akarok kiukadni, hogyha baj van, gyorsan el lehet érni a házi orvost, vagy mindegy, hogy milyen orvost érek el.
Ha baj van, akkor mindegy, hogy milyen orvost ér el a páciens, tehát ebben az esetben nyilván a sürgősségi segélyhívószámok használata a preferált, és az előző kérdésére a válasz pedig az, hogy természetesen teljes mértékben átalakult a házi orvosi ellátásrend és a házi orvosi rendelések elérésének a rendje is. Itt is a digitalizáció vette át leginkább a szerepet a házi orvos kollégák social media felületeken, e-mailes elérhetőségeken biztosítottak kapcsolatot a pácienseik számára. Mindenre azért volt szükség, hiszen a telefonos teher az oly mértékben megnőtt, hogy egész egyszerűen képtelenség volt egy rendelési időt végig telefonálni. Kénytelen volt minden házi orvos egyéb információs csatornákat is biztosítani a betegei számára.
Nyilván vagy telefonálnak, vagy gyógyítanak. A kettő együtt nem megy. Tehát így kell elképzelni?
Így van, így ahogy mondja. Tehát ez a telefonos leterheltség, ez olyan mértékű volt, hogy tulajdonképpen az egész rendelési idő azzal telt volna, hogy telefonálunk.
Hogyan szervezték át a járvány alatt az egyéb ellátásokat, amikor az emberek féltek orvoshoz menni, mert azt gondolták, hogy ha ott sokan lesznek, akkor majd biztos ott kapják el. Ezért valószínűleg nagyon sokan nem mentek el orvoshoz, és ezek az ellátások nyilvánvalóan tolódtak későbbre.
Ezek az ellátások sajnos még most is tolódnak, és valószínűleg a járványt követő időszakban fognak egy többletterhet róni az egész egészségügyi ellátórendszerre, hiszen a tervezhető műtéti beavatkozások, a kisebb beavatkozások, azok a mai napig még halasztó hatállyal bírnak, tehát jelenleg is érvényes az a szabályozás, hogy lehetőség szerint csak a legszükségesebb, legsürgősebb esetben forduljanak a páciensek az ellátórendszerhez. Mindazonáltal természetesen a gondozási protokollokat továbbra is követnünk kell, tehát a diabéteses betegeink, cukorbetegeink, hipertóniás betegeink nem maradhatnak ellátás nélkül. Ugyanakkor ezeket az ellátásokat meg kell próbálni az alapellátás szintjére szorítani.
Meddig látja egy házi orvos az elektronikus egészségügyi térben, hogy mi történik a betegével éppen abban a pillanatban?
Az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér talán a legnagyobb vívmánya a magyar egészségügyi ellátórendszernek, hiszen azért ez egy olyan forradalmi áttörést hozott, ami lehetővé tette azt, hogy az ellátórendszer minden szereplője, beleértve a házi orvost is, naprakész adatokat kapjon a beteg aktuális állapotáról, hiszen most már több mint egy éve minden egészségügyi szolgáltató kötelezett arra, hogy egy adott ellátási eseményt feltöltsön az online térbe, ahonnan pedig az egyéb egészségügyi szolgáltatók, beleértve a házi orvos is látja ezeket az adatokat.
És azt is látja, hogy az a beteg, aki önnél koronavírus tünetekkel jelentkezett, az most éppen hol van, milyen ellátást kapott meg?
Igen, természetesen ezt is látják a házi orvosok. Tulajdonképpen már a kórházba kerülés időpontjától az első leletek, zárójelentések, ambulánslapok hozzáférhetőek mindenki számára.
Ugye már zajlik a lakosság oltása többféle vakcinával. Az mitől függ, hogy ki melyik vakcinát veheti fel?
Szigorúan van szabályozva. Tehát azt a kérdést, ami különböző sajtóorgánumokban megjelent, ezt mindenféleképpen tisztázni szeretném, hiszen a vakcina jelenleg nem választható Magyarországon. Vannak preferencia csoportok az egyes vakcina típusokat illetően, melyek a házi orvosoknak a kezét nagy mértékben kötik. Addig, amíg Magyarországon nem lesz még megfelelő mennyiségben rendelkezésre álló vakcina, addig ezeket a szabályokat a házi orvosoknak mindenféleképpen követniük kell. A rendező elv az, hogy a 60 év alatti krónikus megbetegedésben szenvedő pácienseinket az AstraZeneca védőoltásával tudjuk védelemben biztosítani, illetve az összes többi jelenleg Magyarországon rendelkezésre álló védőoltással, pedig az idősebb pácienseinknek a védőoltását, a 60 év feletti idősebb pácienseinknek a védőoltását kell preferálnunk, hiszen a koronavírus fertőzés egyes szövődményei szempontjából ők a leginkább veszélyeztetett csoport. Tehát egyrésztről a 60 év alatti páciensek, krónikus megbetegedésben szenvedő páciensek AstraZeneca vakcinával történő védőoltására nyílik lehetőség. Másrésztről pedig a 60 év feletti páciensek többi rendelkezésre álló oltóanyaggal történő vakcinálására.
Hogy érti azt, hogy nem választható a vakcina, amikor egész eddig azt tanultuk, hogy lehet választani a vakcinák közül, még olyan közül is, azt is vissza is lehet például utasítani, ami arra utal, hogy akkor biztos választható.
Pontosítanék akkor egy kicsit. A választás szabadsága az természetesen adott, a tekintetben is, hogy lehet választani, hogy egyáltalán valaki jelentkezik-e a védőoltásra, vagy sem. Tehát jelzi-e valamilyen módon az előzetes szándékát online vagy papíralapú regisztráció során a védőoltás iránt. Illetve a választás szabadsága adott, a tekintetben is, hogy a házi orvos által felajánlott vakcinatípust elfogadja-e vagy sem. Természetesen amennyiben nem fogadja el ezt a vakcinatípust, akkor várhat arra, amíg Magyarországon elegendő mennyiségben áll majd rendelkezésre az a vakcina, amit ő preferál. Ennek időpontja azonban kérdéses. Mi egyértelműen azt javasoljuk, hogy amit a házi orvos kollégák ajánlanak, amik a házi orvos kollégák számára elő vannak írva, hogy mely korcsoportok, mely betegségcsoportok esetében mely vakcinatípust ajánlhatják a betegeiknek, tehát ezeket fogadják el a páciensek. Hiszen minden védőoltás sokkal hatékonyabb annál, mintha nem részesülnének semmiféle védelemben. Egyértelműen érződik, hogy a jelenlegi harmadik hullám fiatalabb korosztályt érint, és sajnos sokkal markánsabbak a tünetek is. Tehát továbbra is azt javasoljuk minden kedves hallgatónak, hogy éljenek a védőoltást nyújtotta lehetőséggel.
Mi az, hogy fiatalabb korosztályt? Mihez képest fiatalabb? És mi az, hogy markánsabbak a tünetek? Hát annál markánsabb tünetek, mint hogy az ember megfullad, nem nagyon képzelhető el.
Ez is egy gyakorlati tapasztalás. Még az első-második hullámban a középkorúak nagyobb arányban voltak érintettek, most azt tapasztaljuk, hogy a fiatalabb korosztályban egyre gyakoribb a megbetegedés, és a fiatalabb korosztályban, akik korábban enyhébb tünetekkel átvészelték a fertőzést, az ő esetükben is sokkal meghatározóbbak a tünetek, sokkal elesettebbé válnak, sokkal magasabb a lázuk, sokkal markánsabbak a tünetek, és sajnálatos módon sokkal többen kerülnek kórházi ellátásra is. Ezt sajnos a statisztikai adatok is alátámasztják. A lélegeztetőgépen lévő betegek száma az legutóbb október-november környékén volt ilyen magas, mint napjainkban.
Házi orvosok magyarázzák valamivel, ezek már a variánsok, a mutások hatásai?
Természetesen házi orvosként is konzultálunk infektológus, virológus szakemberekkel, és ők is azon az állásponton vannak, hogy valószínűleg ez már a brit mutáns okozta megbetegedés, hiszen a brit mutáns rendelkezik olyan képességekkel, hogy a közösségi terjedés az sokkal, sokkal gyorsabb, illetve a betegség lefolyása is súlyosabb lehet egyes esetekben.
Hogyan szervezi meg a házi orvos azt, hogy az ő körzetébe tartozó betegek, azok megkapják azt a vakcinát, ami a házi orvoshoz éppen érkezik? Mert ha minden vakcinából korlátlan mennyiség érkezne, akkor ez a kérdés értelmetlen volna.
Ez egy nagyon nagy kihívást jelent az egész házi orvos társadalomra, ugyanakkor büszkeséggel tölt el, hogy a házi orvosok ezen a fronton kiválóan helytálltak, és az ő áldozatos munkájuknak köszönhetően mára már több százezer magyar honfitársunk megfelelő védelemben részesült. Ezt a gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy hétről hétre kapunk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől egy olyan listát, amelyen az előzetesen regisztráló páciensek névsora és telefonos elérhetősége szerepel, és tulajdonképpen a páciensek értesítése az telefon útján történik a szakdolgozóink segítségének köszönhetően. Tehát egyrésztről tudjuk, hogy mely preferencia csoportba tartoznak, tehát hogy 60 év alattiak vagy 60 év felettiek, és a háziorvosi praxisok pedig tájékoztatást kapnak a népegészségügyi osztályoktól, a járási népegészségügyi osztályoktól, hogy az adott praxisnak az adott oltási héten milyen típusú és milyen mennyiségű védőoltás felhasználására van lehetősége.
Mi a gyakorlat? Mennyivel korábban kell értesíteni a regisztrált oltást, a jelentkezett pácienst, hogy aztán oda is érjen, mert hogy ezek nem korlátlanul tárolható oltások, nyilván nem lehet pocsékba hagyni egyet sem, ha valakinek aznap éppen nem indult be reggel az autója.
Ez nagyon fontos kérdés, szerkesztő úr, és talán ez okozza a legnagyobb fejtörést és nehézséget a házi orvos kollégáknak, hiszen a határidők rettentően feszesek és rettentően szűkösek, és mindez pont azért van, amit ön is említett, hogy az egyes oltóanyag típusoknak nagyon nehéz a logisztikája. Speciális hűtési körülményeket igényelnek, felbontás után nagyon gyorsan el kell ezeket oltani, úgyhogy sok esetben csak néhány nap áll rendelkezésre a házi orvosoknak, hogy kiértesítsék a pácienseiket. Ugyanakkor regisztráltak az oltásra, ők várják ennek a lehetőségét, szűk határidők ellenére is.
Nem fordul az elő, hogy pocsékba megy oltóanyag, mert minden igyekezet ellenére mégse sikerül megszervezni, hogy akit kiértesítettek és azt mondta, hogy jön, vagyis nem értesítettek ki helyette mást, az végül mégse tudott oda menni, és lejár a szavatossága az anyagnak?
Természetesen ez előfordulhat, ugyanakkor törekedni kell arra, hogy ez a pocsékba menő mennyiség, ez minél kevesebb legyen. Szerencsére azt tapasztaljuk, hogy azok a páciensek, akiket előzetesen kiértesítünk a védőoltás lehetőségéről, szinte maradéktalanul vagy megjelennek a házi orvosi rendelőkben, vagy elmennek arra az oltópontra, ahova nekik szükséges befáradniuk. Úgyhogy ez nagyon kis arányban fordul elő. Ebben nyilván nagy szerepe van a házi orvos kollégák aktivitásának is, másrésztről pedig a páciensek együttműködésének is. Úgy látjuk, hogy azok a páciensek, akik előzetesen regisztráltak, jelezték a részvételi szándékukat, ők várják ennek a védelemnek a lehetőségét, és szinte maradéktalanul meg is jelennek az oltópontokon.
Ugye a regisztrációnál a lakhelyet kellett megadni, és nem pedig a házi orvos nevét. Mi történik például akkor, hogyha valaki, teszem azt, Tázláron van állandó lakhelyre bejelentve, de egyébként életvitelszerűen itt él, és a házi orvosa is itt van, akkor őt hova fogják hívni oltásra, hogyha jelentkezett az oltásra?
Ez egy valós probléma, több kolléga részéről visszaérkező probléma. Ezt a helyzetet úgy lehet kezelni, hogy a két házi orvosnak fel kell vennie egymással a kapcsolatot, és megbeszélni, hogy az adott páciens az én vagy a te listámon van, és tulajdonképpen egy ilyen jellegű átjárhatóság azért biztosított.
Ilyenkor a páciens az kérdezze a lakhely szerinti házi orvosát, meg az itteni házi orvosát, hogy látják-e, és már egyezkedtek-e arról, hogy neki hova kell menni, vagy ezzel ne foglalja az idejüket?
Mi azt kérjük tisztelettel a páciensektől, hogy várják meg, még a házi orvos jelentkezik, hiszen a házi orvosoknál ott vannak ezek a listák, és mindenkit számításba fognak venni, és mindenkit fel fognak hívni telefonon. Tehát kérjük a pácienseket, hogy lehetőség szerint ezzel ne terheljék tovább a rendelőket, hiszen a házi orvosok kezében ott vannak ezek a listák, és akik regisztráltak, és szerepelnek ezen a listán, őket egészen biztosan előbb-utóbb fel fogják keresni a házi orvosaik.
A házi orvos ugye kap egy alkalmazási leíratot, amiben az adott vakcina tudnivalói ott vannak. Ebben benne van az is, hogy ezt milyen betegnek lehet adni. A házi orvos nagy valószínűséggel a saját betegéről mindent tud. Összevezeti a két adatsort, és így állapítja meg, hogy az adott vakcinával az a beteg oltható-e?
Természetesen, ezért van óriási jelentősége annak, hogy a házi orvos felveszi a kapcsolatot a beteggel, hiszen egyrésztről valóban ő ismeri leginkább a betegnek a az állapotát, illetve a társbetegségeit. Másrésztről pedig aktuálisan az is egy eldöntendő kérdés, hogy oldható-e a beteg abban az adott pillanatban, hiszen lehetnek olyan akut megbetegedések, amik kizárólag az oltás beadása szempontjából.
Ilyenkor mit csinál a házi orvos? Képez valamilyen vésztartalékot arra az esetre, ha mondjuk 10-ből 5 páciens lázasan jelentkezik, ami kizárja esetleg az oltást? Legyen tartalékban még 5 ember, akit, hogyha ilyenkor behívnak, akkor lehet, hogy ő nem lázas, és nem megy pocsékba a vakcina?
Igen, mi egyértelműen ezt tanácsoljuk a kollégáinknak, hiszen ezek a listák jóval hosszabbak, mint amit aktuálisan a házi orvos be tudna oltani, hiszen sokkal kevesebb mennyiségű oltóanyag áll még rendelkezésre, mint amilyen hosszúak ezek a listák. Tehát egész egyszerűen azt javasoljuk, hogy a preferencia sorrendben életkor szerint csökkenő módon haladjon tovább a házi orvos kollégia, és ahelyett a páciens helyett, aki valamilyen oknál fogva nem tud megjelenni az oltóponton, értesítsen ki egy újabb beteget.
Ugye van olyan vakcina, aminek az alkalmazási leíratában van különbség, vagy látható különbség a kezelt, meg a kezeletlen betegség típus között. Mit csinál a házi orvos, hogyha ott helyben úgy látja, hogy itt van egy betegség, de ez valószínűleg nem kezelt, mert akkor látná, hogy ez egy kezelt betegség?
Természetesen ez a döntés joga megvan a házi orvosnak a védőoltás közvetlen beadása előtt is. Tehát, hogyha a helyszíni vizsgálat, a helyszíni kikérdezés során úgy dönt, illetve úgy ítéli meg a beteg állapotát, hogy nem alkalmas a védőoltás beadására, akkor természetesen ezt nem fogja megtenni, és megpróbál helyeire egy másik páciens beszervezni.
Mi pandémia idején a házi orvosok hozzáállása? Kockázatkerülők? Azt mondják, hogy ha nem 100%-osan biztos, hogy az adott vakcina a betegnek adott állapotában, adott pillanatban adható, akkor inkább nem adják, vagy azt gondolják, hogy fontosabb, hogyha nem 100%-os, hogy inkább menjen tovább a vakcináció, mert azzal sok-sok életet lehet megmenteni.
Szakmai köröket leginkább ez a kérdés foglalkoztatja most, úgyhogy ez nagyon fontos kérdés volt szerkesztő úr részéről. Ugye egyrésztről itt az epidemiológiai szempontokat kell figyelembe venni, hogy össztársadalmi szinten mi a legfontosabb. Másrésztről meg természetesen a házi orvosnak felelőssége van a saját betegével kapcsolatban is, így az egyéni szempontokat is mérlegelnie kell. Itt már szakmai, etikai kérdések sokasága keveredik. Folyamatosan egyeztetünk infektológus, virológus szakemberekkel ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A legtöbb szakmai vélemény azért abba az irányba mutat, hogy mégiscsak az a jobb megoldás talán, hogyha egy vakcina beadásra kerül, hiszen az minden bizonnyal sokkal hatékonyabb annál, mint hogyha semmiféle védelemben nem részesítettük volna a beteget, és kitennénk esetlegesen a koronavírus fertőzés súlyos szövődményének a kockázatának.
Laikus szemmel nézve úgy kell elképzelni, hogyha biztosan nem adható, mert mondjuk beteg vagy konkrét láza van, vagy olyan kezeletlen betegsége van, amit eddig nem láttak, akkor nem adják, de ha ezen a biztosan nem adható kategórián kívül van, vagyis inkább lehetséges, hogy adható, akkor a nagyobb veszélyt megelőzve, ami a koronavírus fertőzés, adják az oltást? Így kell elképzelni?
Az esetek nagy részében valóban így történik, hiszen az epidemiológiai szempontok, amik a meghatározóak ebben a kérdésben.
Mit csinálnak azokkal a betegekkel, akik ott helyben azt gondolják, hogy nekik mégsem kell az a vakcina? Megelőzik ezt azzal, hogy előre megbeszélik, hogy miféle vakcinát kapnak, és mit fognak oltani, ha a beteg is megjelenik?
Igen, erre az esetek nagyon kis részében kerül sor, hiszen a előzetes telefonos konzultáció során természetesen konkrét információkkal látjuk el a betegeket az adott védőoltás típusával kapcsolatban, úgyhogy jószerivel ilyen esettel még nem találkoztunk, hiszen ez már a telefonos konzultáció során felszínre kerülne ez a probléma.
Hogy tudtok arra felkészülni, hogy egyes vakcináknak extrém hideg tartományban való tárolásra van szüksége? Ahogy elnézem a képet, nem látok ön mögött egy dohogó nagy ipari hűtőt.
Így van, tehát a házi orvosi rendelőkben normál hűtőhőmérséklet rendelkező készülékek vannak, és egyes vakcina típusok ugye speciális hűtési körülményeket igényelnek. A Sputnik vakcina az, ami jelenleg házi orvosi környezetben egyáltalán nem alkalmazható, hiszen ezt mínusz 20-30 fokon kell folyamatosan tárolni, és felolvasztást követően fél órán belül be is kell adni a páciensek részére. A Pfizer és a Moderna oltóanyaga szintén speciális hűtési körülményeket igényel, hiszen ezeket még hidegebb hőmérsékleten kell tárolni, ugyanakkor felolvasztást követően azért pár napig ezek kezelhetőek a háziorvosi praxisokban is. És ugye az újonnan Magyarországra érkező kínai vakcina a legjobban kezelhető logisztikai szempontból a háziorvosi rendelőkben, hiszen ez normál hűtési körülmények között is több napon keresztül tárolható, illetve a kiszerelése is olyan, tehát előre töltött egyadagos fecskendőkbe kerül kiszerelésre, ami lehetővé teszi azt, hogy a háziorvosi praxisokban ez felhasználható legyen.
A nem egy ampulla, egy fecskendő kiszerelésű rendszerekhez honnan szereztek annyi oltó fecskendőt, amivel ki lehetett nyerni a 5 adagos ampullából? Ez sok helyen a világban nagy probléma, hogy nem a vakcinából van hiány, hanem az eszközökből.
Így van. Ezeket az eszközöket a járási hivatalok népegészségügyi osztályai biztosították a házi orvosok számára. Ugyanakkor ez egy fontos kérdés, hiszen ez valóban egész Európában hiányzik. Ami tavasszal a maszk volt, az most a fecskendő, és azt érdemes tudni a kedves hallgatóknak, hogy a fecskendők között is különböző típusok vannak. Van a hagyományos fecskendő, ami a mindennapi használatban van egy háziorvosi gyakorlatban is, amivel különböző injekciókat adunk be, illetve különböző készítményeket szívunk fel vele. Ugyanakkor optimálisabb lenne ezeket a védőoltásokat speciális, kisebb térfogatú fecskendőkkel felszívni, hiszen így lehetne optimálisan biztosítani azt, hogy egy-egy ampullából minél több oltóanyag kinyerhető legyen. Legjobb tudomásom szerint egyébként a Nemzeti Népegészségügyi Központ már elindított egy több milliós fecskendő beszerzési eljárást, úgyhogy reméljük, hogy pár héten belül a több adagos ampullák felszívásához is megfelelő fecskendők fognak rendelkezésre állni.
Lehet, hogy részletkérdésnek tűnik, de mit csinálnak azokkal a fecskendőkkel, meg különösen az ampullákkal, aminek az ampulla üvegje, vagyis az annak az alapanyaga, az gyakorlatilag az egész világon hiányzik. Visszanyerik? Visszaforgatják? Mi történik ezekkel?
Hát magát az ampullát nem hasznosítjuk újra, tehát veszélyes hulladéktárolóban kerülnek ezek elhelyezésre.
Tehát nem kell újra hasznosítani. Mi lesz, aki az első oltást valamelyik típusból felvette, annak ugyanabból a típusból kell felvenni a második oltást egy két adagos vakcinánál?
Természetesen igen, és ebben a kérdésben meghatározó jelentőségű az is, hogy mikor, hiszen minden vakcinatípusnál eltérő az ismétlő oltás szükségességének az időpontja. Vannak oltóanyagok, amelyeknél ez 3 hét, de van oltóanyag, ahol ez 4 hét, úgyhogy erre nagyon figyelni kell, erre minden esetben felhívjuk a pácienseink figyelmét is, hogy mindenféleképpen úgy tervezzék a mindennapjaikat, hogy a második oltás időpontja a megadott időpontban történjen meg, és erre az időpontra mindenféleképpen tegyék szabaddá magukat.
Mi az orvosok gyakorlata, ha érkezik egy vakcina, egy kétadagos vakcina típusból egy szállítmány, akkor annak a felét oltják el, és a második felét elteszik tartalékba, vagy eloltják az egészet bízva abban, hogy meg fog jönni valamikor a második adag is, lehetőleg az második oltásra szabott határidőn belül?
Ez a kérdés, ez nem a házi orvos hatáskörébe van utalva. Azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére, hiszen azért ez egy sokkal fontosabb stratégiai kérdés annál, mint sem, hogy egy-egy házi orvosi praxisnak kellene ebben felelős döntést hoznia. Azt érdemes tudnia a hallgatóknak, hogy a britek azt a példát követték, hogy a rendelkezésre álló oltóanyag teljes mennyiségét elhasználták, és bíztak abban, hogy majd a következő szállítmányokból biztosítani tudják a lakosság második körös oltását. Mi Magyarországon pedig azt a stratégiát követjük, hogy az oltóanyag, rendelkezésre álló oltóanyagnak a felét eltesszük, és és tulajdonképpen így biztosítjuk azt, hogy mindenféleképpen a második körös védőoltáshoz is legyen megfelelő mennyiségű vakcina. Személyes véleményem ezzel kapcsolatban az, hogy ez a bölcsebb döntés, ez a biztonságosabb stratégia, hiszen a briteknél igaz, hogy nagyobb mennyiségű védőoltás állt rendelkezésre, és igaz, hogy ezzel több embert tudtak elsőkörös védőoltásban részesíteni, ugyanakkor a gyártói alkalmazási előíratokat az ottani kormányzat felülírta, és tulajdonképpen a megadott határidőt túllépve több hetes késéssel került csak sor a második körös vakcinációra. A hatékonyságot illetően ez pedig megkérdőjelezi, hogy az adott vakcinatípus ebben az esetben is megfelelő hatékonysággal rendelkezik-e.
Mi az állásfoglalásuk arra, hogyha valaki már átesett a koronavíruson, akkor kell-e vagy lehet-e felvennie az oltást?
Ez nagyon sok szemponttól függő kérdés. Természetesen a koronavírus fertőzésen történő átesés az nem zárja ki azt, hogy védőoltásban részesüljön az adott személy. Ugye ezzel kapcsolatban Magyarországon is van egy konkrét szabályozás, miszerint, hogyha 3 hónapon belül valaki átesik a fertőzésen, akkor nem javasolt a számára a vakcina által nyújtott védelem, hiszen feltételezhetően az ő esetében még a szervezetében van olyan mennyiségben ellenanyag, ami természetes védelmet nyújt számára. Ez egyrésztről egy szakmai döntés, másrésztről pedig a rendelkezésre álló vakcina mennyiségének a kérdése is, hiszen addig, amíg nem áraszt el minket a vakcina, addig valamilyen szempontok szerint de meg kell határozzuk azt, hogy kik részesüljenek elsődleges védelemben, és nyilván feltételezzük azt, hogy aki már átesett a fertőzésen, annak sokkal kisebb a valószínűsége, hogy ismét elkapja a megbetegedést.
De most már jó ideje folynak az oltások különböző típusú vakcinákkal, az oltási reakciókkal kapcsolatban milyen tapasztalataik vannak a reakciókkal és a mellékhatásokkal kapcsolatban?
Igen, nagyon fontos szétválasztanunk ezt a két kérdést. Van ugye egyrésztről oltási reakció és az úgynevezett oltási mellékhatás. Oltási reakció az tulajdonképpen majdnem mindenkinél jelentkezik. Ezek nagyon enyhe tünetek, amik a bőrpírban, a végtag fájdalomban, a néhány napos hőemelkedésben merülnek ki. Ez az immunrendszer aktiválódásának a következménye. Súlyos oltási mellékhatásról, allergiás mellékhatásról, ami életet veszélyeztető lett volna, erről még szerencsére nem volt információnk. Ugye sokáig az a bizonytalanság övezte a védőoltások háziorvosi praxisokban történő alkalmazhatóságának a kérdését, hogy az allergiás reakciók szempontjából mennyire biztonságos ezeknek a használata.
Van-e már tapasztalatuk olyan beteggel, aki átesett a fertőzésen, és maradványtünetekkel megy vissza a házi orvoshoz? Vele mit tudnak kezdeni?
Sajnos az úgynevezett post-covid szindróma az egyértelműen egy meghatározó jelentőségű probléma a koronavírus fertőzésen átesett betegek tekintetében. Sajnálatos módon egyre gyakrabban találkozunk ilyen páciensekkel. A post-covid szindróma egyes tüneteit és egyes kezelési lehetőségeit még a szakma is tanulja, tehát sajnálatos módon ezekre a kezelési lehetőségekre még nincsenek egyértelmű szakmai evidenciák. Nyilván az adott szervi érintettségtől függően, vagy helyben próbálunk valami kezelési módot találni, vagy esetlegesen kardiológus szakorvoshoz küldjük el ezeket a betegeket, de erre a kérdésre talán egy pár hónap múlva, miután megfelelő mennyiségben áll majd rendelkezésre szakmai evidencia, talán akkor tudnék részletebb bemenő választ adni.
Hogy oldották meg azt a helyzetet, hogy amikor volt a járvány első szakasza, és még nem volt a házi orvosoknak sem oltás, akkor valószínűleg egy praxisban, ha valaki megfertőződött, akkor azt ott minden megállt, mert mindenkinek karanténba kellett mennie.
Valóban ez egy nagyon nehéz időszak volt, ugye a házi orvosok eleve nagyon kevesen vannak, nagyon sok a betöltetlen praxis, ezért is volt óriási jelentősége annak a korlátozó szabályozásnak, miszerint légúti tüneteket mutató páciensek nem mehettek a rendelőbe, hiszen itt a betegek védelmén túl elsődleges szempont volt az ellátórendszer működésének a fenntartása is, a háziorvosi rendszer működésének a fenntartása is, aminek pedig meghatározó eleme volt az, hogy a házi orvos kollégák, illetve asszisztenseik lehetőség szerint ne fertőződjenek meg, és ne essenek ki az ellátásból.
Van-e ennek a járványnak már most, ez egy év után olyan tapasztalata, amit érdemes a továbbiakra nézve megfontolni, hogy egy következő pandémia, ami valószínűleg lesz, csak lehet, hogy másnak fogják hívni, az jobb állapotban érje a magyar egészségügyet, meg benne az első vonalban dolgozó házi orvosokat?
Igen, ez egyértelműen érezhető, hogy az egész egészségügyi ellátórendszer, de főként a házi orvosok nem voltak megfelelően felkészülve egy ilyen pandémiára, hiszen az elmúlt évtizedekben nem találkozott ilyen a világ, illetve az egészségügyi ellátórendszer. Tehát mindenféleképpen az alapellátásnak, a házi orvosoknak egyrésztről a járványügyi felkészültségét kell növelni, illetve meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy a háziorvosi praxisokban elérhetőek legyenek folyamatosan azok a védőeszközök, amikhez szükség esetén hozzá lehet nyúlni, hiszen a tavaszi időszakban azért ez is egy meghatározó probléma volt, hogy a háziorvosi praxisok egyáltalán milyen módon jutnak megfelelő védelemhez. Én úgy gondolom, hogy talán tanultunk a hibáinkból, és egy következő járvány már nem érhet minket ilyen szempontból felkészületlenül, de ezekre mindenféleképpen jobban oda kell figyelni. Illetve még arról szeretném tájékoztatni a hallgatókat, hogy azért ennek a járványnak vannak bizonyos pozitív hozadékai is, talán egészségtudatosabbak lettek a betegek, az orvoshoz fordulás az sokkal szabályozottabb módon működik, az alapellátásban is megjelent az időpontra érkezésnek a lehetősége, és hát nem utolsó sorban a távkonzultáció és a telemedicinális ellátás formáknak a jogi keretei is megszülettek, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a fizikális vizsgálattal egyenértékű ellátásformaként ismeri el a jogszabályi rendszer is a videokonzultációt, illetve a távkonzultációs ellátást.
Mikortól számít arra, hogy az eddig a COVID miatt távol maradó, a rendelőtől távol maradó betegek felbátorodnak, és egyéb problémáikkal megrohanják a háziorvost, mert az nem megkeresés, hanem megrohanás lesz?
Ezzel nem számolunk. Én úgy gondolom, hogy ez a szabályozott keretek közt zajló betegellátási rend, ez a COVID pandémia után is fenn fog maradni, legalábbis nagyon bízom benne, hiszen ez egy kulturált betegellátást tesz lehetővé, és a kulturált betegellátás feltételeinek megteremtése az mind a páciensnek, mind az orvosnak alapvető érdeke, hiszen így lehet minőségi, szakmailag megalapozott ellátást nyújtani a betegeink számára.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Békási Szabolcs országos kollegiális vezetőházi orvos volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő vett részt, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.